néhány héttel ezelőtt, mintha a levegőben a nagy semmén sétált volna át a Duna budai oldaláról a Pestire egy kifeszített drótkötélen, biztosítás nélkül a világhírű magyar artista, ifjabb Simmert László.
Tényleg a határaimat a maximumig kitoltam, és úgy álltam hozzá, hogy akármi van, ezt megcsinálom. Őrültséget nyilván nem, de mégis meg kellett csinálni.
Mindig óriási rajongója voltam a cirkuszművészetnek, és hatalmas respekttel figyeltem az artisták világát.
63 évesen most is úgy gondolom, hogy az igazi, ez loncs, tehát biztosítókötél nélkül kell.
És most megadatik az a lehetőség, hogy itt a fővárosi nagycirkuszban megismerhetem egy kicsit közelebbről nem csak ennek a nagyszerű művésznek az életét, de azt a titkot is talán, hogy mit tesz valakit a világ egyik legjobb egyensúlyozó művészévé. Úgyhogy irány a manés, gyertek velem! Szóval ifjabb Simmert Lászlóval sétálok itt be a fővárosi nagycirkusz porondjára, a manésba.
A világot jelentő deszkákra,
ami ráadásul kör alakú, ugye nem olyan klasszikus színházi színpad. Köszönöm szépen, hogy itt a szabad napodon, meg ugye egy ilyen lehetőséget itt lehetővé tetted, hogy egy nagy vágyam is valóra váljon. Az ifjabb Simmert László, mint megjelölés, az fontos ebben a szakmában, vagy csak egyszerűen most
hát
már?
Hát most már nem annyira. Ugye az édesapám él, viszonylag jó egészségnek örvend, őt is Simmert Lászlónak hívják. Ő is artista, tehát ugye én tőle tanultam a mesterséget, úgyhogy annó még én voltam a kis Simet, 40 évvel ezelőtt. Hát most meg ifjú Simet László, de hát egyre kevésbé.
Ifjú vagy.
Igen, abszolút.
Minden tekintetben.
Már furán veszi ki magát azért.
Szóval, ez mindig is meg akartam kérdezni, hogy csak dinasztiából lehet valaki híres artista? Ez annyira úgy tűnik, hogy ez egy totálisan dinasztikus műfaj.
Nem feltétlenül, de sokkal nehezebb dolga lenne annak, aki kívülről jön, hiszen ez egy annyira más világ. Erről az emberek nem tudnak sokat. Tehát azt tudják, bejönnek a cirkuszba, leülnek, megnézik az előadást, de hogy mi folyik a színfalak mögött. Hogy lesz valakiből artista, erről nem sokat tudnak. Ugye nyilván van a Baross Imre Artista Képző Iskola, tehát az ugye nyitva áll mindenki előtt, aki szeretne tanulni, és artista szeretne lenni, úgyhogy itt Magyarországon ez sokkal könnyebb, mint úgy egyébként, de még mindig, ha megnézzük a szakmát, akkor a komoly nagy számok többségét azért a cirkusz családok adják. Tehát ők vannak többségben, mert...
Egyszerűen az ember belenő, ugye? Bele születik egy környezetben, magától értetődő lesz az,
abszolút,
hogy a szülők otthon szóval időben zsonglőrködnek, ezt csinálják.
És nagyon kevés olyan komédiás gyerek, ugye mi annak hívjuk, akik ilyen cirkusz családból származnak, hagyja el a pályát. Tehát ők mind bennmaradnak, ők mind artisták lesznek, mind ezt folytatják.
De itt bekerülni is nehéz lehet. Az ember úgy érzi, hogy aki nem született cirkusz családba, hát kérem, annak ez.
Valószínűleg mondom, hogyha most az iskolát kivesszük, tehát mondjuk nem járt iskolába, valaki felnőtt fejjel kitalálja, annak nehéz dolga, mert azt se tudja, hol kezdje el. Megtanulni a szakmát, ugye kitanítja meg neki.
Igen.
Mit tanítson meg, milyen zsáner, ugye itt is vannak divatirányzatok.
A zsáner ugye az, hogy gyakorlatilag mi lesz az?
Zsonglőr, kötéltáncos, akrobata, stb.
Mondjuk mit éppen csináljam? Te mindenhez értesz, tehát az.
Hát az túlzás, de én drótos vagyok.
Na jó, akkor hogy lesz valaki drótos? Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, mert azért az ember azt tanulta, látta itt ugye a sportvilág különféle fajta területein, meg sportágain belül, hogy azért ugye a kiválasztásban benne van az egyfajta specifikus izomzat, a fizikai adottságok, a tehetség, és a többi, és a többi. Na de ne haragudj, szóval az, hogy valaki a drótozásra tehetségesnek születik, hát az mikor derül ki, könyörül? Vagy csak akkor, amikor először fölmegy a drótra, nem?
Amikor legelőször fölmentem, azért már érezhető volt. Hát szerintem 10 körül lehettem. Én viszonylag hamar jól fejlődtem, hamar tanultam, de hát ezt előtte nem lehetett tudni. Nekem ez úgy jött, hogy a szüleim artisták voltak és drótosok. Tehát a két Simet csináltak egy nagyon jó drótszámot.
Kis Simet is.
Igen.
Drótos lesz.
Én mindig is artista akartam lenni. 14-5 éves koromban én sportakrobatikáztam, és volt egy nagyon csúnya törésem. Tehát ez is érdekes egyébként, hogy a legsúlyosabb sérülésem életemben az a talajon való akrobatikából származott.
És soha nem a kötélen, nem a drótról, soha nem a magasságon.
Igen, így van. Úgyhogy az is ugye kicsit behatárolta a dolgokat, mert az orvosok mondták, hát azok ugye lebeszéltek. Nem lebeszéltek, hanem egész egyszerűen kijelentették, hogy magából úgyse lesz sose artista.
Ez szépen lejusson, igen.
Igen, úgyhogy egyébként teljesen rendbe jött. Nekem ez adódott a szüleim révén.
És akkor egyszer csak az ember elindul a kötélen, tanulja nyilvánvalóan a szüleitől a fontos dolgokat, és hogy fejlődik az egyensúlyérzék? Van olyan, hogy azt a típusú érzéket lehet fejleszteni, vagy egyszerűen a gyakorlást nevezzük fejlesztésnek? Szóval hogy alakul ez a dolog ki, hogy valakinek igazából, amin elkezd, abban tényleg kiderül, hogy nagyon jó lesz benne?
Nyilván vannak mint mindenben. Vannak őstehetségek, és vannak, akik nagyon kemény, szorgalmas munkával tanulják meg ugyanazt, amit mondjuk egy őstehetség csak úgy
hoz. De azt mondják, az őstehetség is sokszor kevés, ha nincs beletéve.
Így van, így van.
Ugye, a melyik? Tehát egy jó kombinációja voltál a kettőnek?
Talán. Én úgy gondolom, hogy nálam azért vannak tehetségesebb drótosok, tehát én nem tartom magam a világ legjobbjának. Vannak nagyon ügyes srácok, de én nagyon sokat dolgoztam. Tehát ez a drót, ez egy hálátlan zsáner, mert ugye egy akrobata az ugrabugrál, mikor megugorja a szaltot, az egy látványos dolog. Nálunk ez nincs. Nálunk ide-oda órabérbe menni.
Na jó, de azért mégis akkor... te vagy az, akire az ember így... Tehát a szája fölnéz, mert mégis azt gondolom, hogy a szaltókat még csak-csak valahogy meg lehet tanulni. Nehéznek tűnik, nehéz is. Azért én emlékszem, hogy az sem volt egyszerű. Na de az mégis valahogy úgy tűnik, hogy oké, hát az még valahogy ugye az emberi természetnek, de az, hogy valaki a magasban egy lehetetlennek tűnő vékonyságú dróton járkáljon oda-vissza, ez kb. Olyas, mint az emberiség, mit tudom én, 1%-ának jut egyáltalán az eszébe, és akkor még hány az, aki meg tudja csinálni?
Ugye a dróttal az a helyzet, hogy mindent alacsonyan tanul meg az ember, mikor ott megtanulja, fölmegy magasba, és kezdheti előről.
Erről beszélünk? Tehát, hogy kvázi így?
Körülbelül ilyen magasság, igen. Aha. Én is ilyen magasan kezdtem el tanulni, és soha nem felejtem el azt az érzést, mikor, nem tudom, 13-4 lehettem. Én már, hát nem azt mondom, hogy egy kézdrótos voltam, de egy ügyes drótos voltam, már tudtam biciklizni, egykerekűzni.
A dróton?
A dróton, persze.
De hát akkor ez ott kezdődik, hogy az ember megtanulja nyilván az egykerekűzést, a biciklizést először a földön, ott nagyon biztossá válik.
Igen, igen.
Majd utána egyáltalán hogyan el ez a pillanat, hogy azt a biciklit, könyörgöm, rátenni egy drótra. Tehát, hogy vannak olyan nem tudom, vízválasztó pontok, amiben az ember azt mondja, hogy na ott általában az emberek jelentős része azt mondja, hogy na köszönöm szépen, tehát akkor menjünk inkább hátra 3 lépést.
Nekem ezek előre viszonylag gyorsan mentek. Igen, persze a föld, de hát ugye biciklizni amúgy is tud mindenki, egykerekű...
Nyilván azt is mindenki tud.
Azt nem, de ugye megtanultam a földön, és akkor már nem is emlékszem, mert szerintem nem volt loncs, mi ugye a 4. kerületi úttörő táborban gyakoroltunk, ott az apu ismerte a gondokot, és ott két fa közé ki tudtuk feszíteni.
Mondjuk, hogy a loncs, ugye az a biztosító
kötél. Kötél ott nem volt, viszont megfogták az egyensúlyozó rudomat mondjuk két oldalról, és akkor én elkezdtem tekerni, és akkor mit tudom én, akárhanyadik próbálkozásra már nem kellett fogni a rudamat.
És akkor olyan, hogy az ember alainte mondjuk oké, hogy alacsonyan van, de azért leesik a kis bicikliével a drótról?
Hogy
tehát,
ne,
hogy ez úgy, azért ez úgy kezdődik, mint hogy a gerendán is az ember, hogy bizony 100 milliószor leesik, mire végre egyszer fölmarad?
Hát az nem is drótos, akinek nem volt már számtalanszor leborotválva szőröstű, bőröstű a combja, karja, tehát ezen mind végig megy az ember, ugye? Leesik akkor, ha nem nincs szerencséje, akkor a drót, tehát ez olyan, mint egy gyilkológép, tehát ez szed le bőrszört, minden. Ez ember megtanulja, megszokja.
De jó is az, egy kis comb és szőrbőr, mehet a levesbe.
De ugye ez így megy, és akkor az ember ezt tudja, és amit elkezdtem mondani, fölmentem 4 méter magasra, az a 4 méter, hát ez most a mai szememmel semmi, ugye ez már a földön
van. Azért az nagyon magas a 4 méter, mert mondjuk általában egy emeletet hát szoktunk emeletes, 3 méter magasnak gondolni.
Én oda fölmentem, és elborzadtam. Tehát itt a Hungária körülti próbaterembe fölmentem, álltam a piedesztán, körülnéztem, és elkeseredtem, mert mondom, mindez a munka, amit én már elvégeztem, amit ebbe belefetszöltem, mert ez mind fölösleges volt, mert én itt az életben nem fogok tudni semmit csinálni. Az, hogy én itt egykerekűzzek, vagy székre fölálljak.
Olyan veszélyesen magasnak tűnt?
Igen, nekem akkor az egy tragédia volt. Tehát ugye a magasrodban az a baj, még 4 méteren is, hogy ott van az űr az ember alatt. A legrosszabb az, amikor nincs miben megkapaszkodni.
Nagyon.
Tehát nincs semmi, nem tudok lelépni. Ha nagyot elesek, vagy leesek, akkor még a drótkötelet elkapom, de az nem ugyanaz. Tehát az a referencia, az a biztonság, amit valami, valaki ad, akit megfoghatok, tárgyat, igen, valamit megfoghatok, az ott nincs. És hát mondom, itt kiszalad az egykerekű alatta, meg egyáltalán nem tudok úgy viselkedni, be voltam görcsölve, hát mondom, ez lehetetlen. Teljesen elkeseredtem, mondom, ebben úgyse lesz semmi. És akkor hazamegy az ember, ugye alszik rá egyet, majd ezzel kapcsolatban is tudok mondani valamit. Másnap visszamegy, és akkor már kicsit kevésbé félelmetes. Harmadnap meg még kevésbé félelmetes, eltelik egy hét, és akkor próbáljuk meg ezt a biciklit.
Ez mondjuk egy ilyen sziget nektek? Tehát ugye ez a biztonságos pont. Csücsüljnek, kérlek.
Hát,
meghívlak egy ülésre.
Köszönöm. Hát ugye ez a Pidesta.
Pidesta? Hogy igen, hívják? Igen, aha, igen. Ahol az ember tulajdonképpen megpihen, ahonnan kezdi, ahova visszatér. Ugye igen, van ennek a másik felén egy kicsivel kisebb, legalábbis most ebben a felállásban.
Például, amikor 1980-ban itt járt Budapesten, mert mikor elkezdtem dolgozni 78-ban, körülbelül 5 méter magasan dolgoztunk, és 1980-ban...
Ez nagyon magas azért, 5 méter, már nagyon magas.
Hát, igen. Jött a Manfred Dovál, aki egy német származású amerikai drótos volt, az én idolom, példaképem, istenem, akiről rengeteg történetet hallottam, ő a Ringling, amerikai Ringling cirkusznál volt 17 évet, jött Pestre, Magyarországra a szezonba, és akkor határoztam, hogy akkor mi is menjünk, 8 méteren volt, fönn volt az égbe, gyönyörű szép száma volt, minden előadását végignéztem, és akkor döntöttük el, hogy mi is fölmegyünk 8 méter magasra. Na hát az a másik. Fölmentem, ugye megkérdeztem valamikor a nyáron, hogy hát mehetek a drótodon? És akkor én már 2 éve dolgoztam 5 méter magasan. Hát fölmentem a 8 méterre, és ott megint elborzadta. Hát mondom, ez szörnyű.
Plusz 3 méter, ekkor a különbség.
Rengeteget jelentett.
Teljesen más a perspektíva, minden ugye
minden, mindenki
átalakul.
Kicsi volt, minden messze volt, 8 méter, és ugye az ember a szemével lát, az ugye majdnem még 2 méter, majdnem 10 méter magasból néztem a világot, és ugye hát már presztízsből is át kellett mennem, hát ugye nem égethettem le magam. Hát nehéz volt, de a lényeg az, hogy akkor jött az a nyár, 80-ban, mikor délelőttönként a 1,5 méter magas dróton próbáltam 3-4 órát ide-oda, ide-oda ugrálni, előre, hátra, forogni, stb. És délután az úttörő táborba fölállítottuk a nagy 8 méteres apparátot, és a Pidesztára fölültem, vittem magammal egy szendvicset, egy könyvet, és ott ültem.
Fölköltöztél a Pidesztára.
Fölköltöztem a Pidesztára, és ott ültem, mittem, ott is egy pár órát, hogy szokjam a magasságot. És az ember szeme úgy megbarátkozik a látvánnyal, akkor az a jó, akkor szokod meg.
Most megnézem, hogy mit látsz a másik oldalról, körbefordulok, hogy mondjuk az ember, tehát még csak ülni merek itt, és még így milyen jó, hogy éri a lábam a talajt.
Ugye ez teljesen más, pláne itt van ez a vas, ez egy ilyen úgynevezett önfeszítő apparát, ugye ezt nem kell kicövekelni, vagy kihúzni semmihez, ez lerakja az ember, mint egy bőröndöt, és áll magától, és meg van feszítve. Egy magas drót az egy teljesen más látvány, teljesen más érzetet ad. Ott semmi nincs, semmi az égvilágon.
Az, hogy mennyit rugózik a drót maga, tehát hogy mennyire, az mind múlik, az tényleg csak az, hogy mennyire feszesen hozzá?
Igen, a feszítésen múlik. Hát ez is érdekes, mert ugye mindnyájan különbözőek vagyunk. Szerintem mi vagyunk, akik a leglazább dróton dolgoztunk, apujékkal. Aha. Az összes kollégám az, mint a beton, olyan kemény dróton dolgozik. A miénk az általában az mozgott, mert ahhoz, hogy megfeszítsem, sok-sok tonnával olyan annyi szöveket le kellett verni, hogy az embernek az élettől elmegy a kedve, ugye?
Csak mire előkészíted, mi?
Igen, pontosan. Úgyhogy, hát ez egy olyan normál rugózás.
Most onnan, Laci, amit mondasz, hogy szoktatnod kellett magad a 8 méterhez, és felköltöztél a Pidesztára, hogy ez megtörténjen. Szóval mekkora utat jár be az ember, hogy a Cirque du Soleil vendég művésze lesz, hogy Kínába hívják külön produkcióra, hogy Koreában futóversenyen, magas drótos futóversenyen vesz részt, hogy gyakorlatilag rekordoknak számító produkciókban vesz részt, amit persze te nem rekordként hanem elsősorban feladatként érte igen, meg. Igen. Szóval, hogy ez...
Hát ugye a mi nevünk azért elég jól cseng a szakmában, tehát a számunk nagyon jó volt. Ez a magas drót szám, amivel én ledolgoztam az életemet, az ugye a legjobb számok közé tartozott. Még egy kis különbség volt köztünk és a többiek között. Ugye a magas drót leginkább a kolumbiaiak csinálják, tehát a dél-amerikai, dél-amerikaiaknak ez a specialitásuk. Viszont nekik olyan furcsa stílusuk van, inkább úgy mondom, nincs stílusuk, tehát arra ők abszolút nem ügyelnek, nagyon ügyesek, bátrak, de ők abszolút nem foglalkoznak a magassággal, nem félnek. Amerikában ezek az emberek építik a felhőkarcolókat, mosolyok.
Jó Isten!
Nem félnek a magasba.
Ipari alpinisták.
Pontosan. Rólunk mindig az volt, ugye a trükkök megvoltak, ugyanazok a trükkök, a nehéz trükkök, és mellette azért elegánsan, próbáltuk tényleg mindig elegánsan előadni a számot.
Mert azért ez egy artisztikus produkció. Hát
pontosan,
Ez egy művészi igen. dolog.
Tehát jó nevünk volt a szakmában, ismertek, és akkor ugye az egyik dolog hozta a másikat.
De van neked másod is, van neked ilyen halálkereked, meg minden. Már a neve is szörnyen hangzik, ne haragudj. Igen. Szóval, hogy az azért kell, mert hogy az embernek a repertoárja minél szélesebb, annál nagyobb a valószínűsége, hogy munkát kap itt, ott és mindenhol?
A halálkerék az egy furcsa apropóból született. 94-ben a Blackpool Tower cirkuszban, az egy hasonló kőcirkusz, mint ez Blackpoolban, karácsonyi műsorban volt egy angol testvérpár, ha jól tudom, testvérek voltak, és az egyik fiú a premieren a halálkerékkel leesett a halálkerékről, olyan szerencsétlenül esett, beesett a vasak közé, ott eltörte kezét vagy lábát, tehát kidobta a kerék.
Veszélyes üzem ez a tiéd.
Hát az veszélyes, és a srác ott halt meg a manésban.
Jézus!
Tehát egy halálos baleset volt.
Ez önmagában mennyire kezd csinálok, mert arra a kutya, hogy az ember valami ilyesmire fogjon.
És akkor jött az, hogy ugye ennek a cirkusznak a producerével, igazgatójával én jóba voltam, és felvetődött az ötlet, ugye ezek maradtak volna a jövő évi szezonra, hogy lenne kedvem megcsinálni a halálkereket.
Ezek után biztos? Tehát az annyira kecsegtető volt arra, úgyhogy...
Én a halálkerékre másképp nézek, mint mondjuk akármilyen más artista, most ugye a hétköznapi emberekről ne beszéljünk, mert én azért csak ezen a centis átmérői dróton dolgozom, nem pedig egy... És az én kerekem nagyon keskeny, nekem egy 60 centis kerekem van, itt a kollégák 80 centis, van akinek 1 méter széles járdája van. Tehát... Én egy teljesen más perspektívából néztem ezt az egészet, és végül az lett belőle, hogy oké, akkor csináljam meg, legyártottam a kereket, és 95 óta van halálkerekem is.
Óriási. Na gyere, meghívlak még egy ilyen verebek a dróton ücsörgésre, hogy egy kicsit szokjam én ezt a fantasztikus egycentis dolgot.
Na, egy jó hely. Itt ücsörögni.
Nem annyira kényelmes egyébként. Tényleg nem. Mondjuk, hogy több üzemórát azért nem ülnék rajta, de...
Hát szokás kérdése, és meg kell találni a helyes pozíciót,
igen,
hova rakja az ember.
Jó, hát minden esetre elszúnyogálni nem fogok rajta, de ami az egész dologban, ez szerintem a legelképesztőbb, ha az ember a te produkcióidat nézi, legyen ez a londoni olimpiának a záró ünnepsége, ugye, igen. És még a paralimpiai ünnepség is, az összes többi, hogy te sose használtál biztosítókötelet. Vagy legalábbis lezárva, ugye, vagy kivéve azokat a fejezeteket, ahol kötelező volt. Igen, de hogyha te választhattál, akkor nem.
Igen.
De miért?
Azért, mert az én filozófiám az, hogy a magas drót attól értékes, hogy veszélyes. Ugye nem véletlenül használják szimbólumként, ugye, amikor egy politikus valami veszélyes dologba kezd, hogy kötéltáncot jár. Tehát ez egy széles körben használt kifejezés a kötéltánc, mert pont ezt jelenti, hogy veszélyes, és onnan le lehet esni, ha nem jól csinál valamit az ember, vagy hibázik. És én úgy gondolom, hogy én ezt bebiztosítom, a legfőbb erényét és értékét veszem ki belőle.
De attól még ugyanolyan veszélyesnek tűnik, maximum amikor baj van,
az
akkor megmenti
nem.
Az
élet.
Nem.
Nem, tehát szerintem nem. Ugye, mert az a legegyszerűbb embernek is feketén-fehéren látható, hogy ez most van biztosítás, vagy nincs biztosítás. És az, hogy én soha nem vettem föl, ezt annyiból helyesbítem. Tehát az ember fiatal, az ember meg akarja váltani a világot. Én akarok lenni a legjobb. Én mindig a legjobb akartam lenni, és én megmutatom. Ugye van ez a korszak.
Sikerült is egyébként.
Ugye van ez a korszak, azt az embernek ugye családja, gyerekei vannak, meg kicsit ugye hűl az agya is, stb. Csillapodik. De még akkor is, most is, 63 évesen, most is úgy gondolom, hogy az igazi, ez loncs, tehát biztosítókötél nélkül kell. Ugye voltak olyan, az olimpián föl kellett vennem, Kínában föl kellett vennem, és most van ez az asztronauta számunk, ahol szintén van egy trükk, amikor fölveszem a loncsot a biciklinél, ott pedig az az oka ennek, ugye hát azt nehéz elképzelni, aki ezt nem ismeri ezt a számot, egy ilyen 8 méteres csepp alakú, 3 centis átmérőjű acélcsövön zajlik a kötéltánc, tehát ez egy halálkerék és kötéltánc kombináció, igen. És a biciklivel, mikor megyek át, viszem a lányokat, az egyik lány áll előttem a biciklinek az első kerekén felett, a másik lóg le. Ha ott én elhibázok valakit, és leesünk, amire kettőször volt már példa, Jézus. Tehát kétszer ez a trükk lejött a 10 év alatt, tehát nem egy rossz arány,
nem, de
a sok száz
sokszor
és
ezer. Sokszor egy is sok. Sokszor
igen,
az egy is sok.
De akkor mi már nem élnénk. Tehát gyakorlatilag én egész életemben, mikor dolgoztam, a Duna fölött, stb., ha ott valami végképp elromlik, valami nagyon félremegy, akkor a mencsváron még mindig az, hogy elkapom a drótkötelet. Mint egy majom. Eldobom az egyensúlyozó rudat, és mentem az életemet. A szemafornál, a biciklinél ez nincs. Ez a lehetőség nincs. Ülök a biciklim, ülök ezen a cseppen, már fél méterre előttem nincs semmi, fél méterre mögöttem nincs semmi, ugye ez így lehajlik. Ugye, ha ott nem úgy esik le az ember, hogy jaj, elveszem az egyensúlyt, és leborulok. Valami elvonja a figyelmemet, valami baj van, lemaradok a tekeréssel, és 2 másodperc, és már így áll az egész 3 ember súlyával 200 kiló, amit nem tudok utána tekerni, és akkor legurul az ember. És akkor gurult az egész úgy, ahogy van, ott emberhalál van. Tehát ha nincs biztosítás, ott emberhalál van. Tehát arra az egy trükkre mindig felrakom a biztosítást, mert hát nyilván...
Ráadásul nem csak a te életedről van.
Hát pontosan, igen.
Hát igen, a Duna fölött, ugye, ami nekem úgy tűnik, hogy egy agyraim, ott is átmentél biztosítás nélkül,
igen.
Egy egészen elképesztő ötlettől ugye ott, vezérelve.
Ott sokan kérdezték, úgy, hát ha beleesek a vízbe, vagy leesek, akkor mi van? Ilyen opció föl sem merült. Tehát hazudnék, ha nem fordult volna meg a fejembe, hogy tényleg, ha itt, ne adj Isten, valami... nagyon elromlik, és beesek a vízbe, akkor vajon hol fognának ki? Megfordult a fejembe, de abszolút nem volt egy reális esetőség, amire én számítottam. Tehát ha ott valami, beindul a drót, elszakad a kavaletti, valamelyik kavaletti tartósrác hanyatt esik, kirántja alólam a drótot, akkor ugye a megoldás az, hogy elkapom
marad,
a drót.
Marad.
Eldobom a rudat, amit nehéz lett volna, mert nyakamba volt akasztva, de elkapni a drótot, tehát az, hogy én akár Dunába, akár Uszályra, akárhova leesek, az...
Na, neked ez egy nagy vágyad volt, de volt egy ötletgazdája ennek a produkciónak.
Hát, abszolút,
most
igen.
Most vele beszélgetünk, úgyhogy következzen tehát a főigazgató úr, Fekete Péter. Szervusz, kedves Péter, köszönjük szépen, hogy kedves fogadtál szépen. Itt minket,
szervusz.
És kiürítetted a cirkuszt ennek a mai napnak a kedvéért. Én itt szoktattam magamat, mint a verebek a dróton ez a kis ücsörgéshez, de azért körbe is fogunk sétálni, mert sok olyan dolog van. Én rendszeres cirkuszlátogató vagyok, ezt te tudod jól, örömmel jövök hozzátok mindig. Na de könyörgöm, cirkuszon kívül egy ilyen dunai átséta, hogy? Mikor szül az ember? Egyszer csak fölébred egy ilyen őrült gondolatra, hogy és van is hozzá alany, csináljuk?
Csuda gazdagok vagyunk mi magyarok. Olyan kincseink vannak, mint Simet László. Olyan kincseink vannak, olyan artistáink vannak, akik meg tudják valósítani a csodát. Van egy ilyen csoda épületünk, amely minden gyereknek, és most már nem csak gyerekeknek, de felnőtteknek is az álma. és azok az üzenetek, amiket el tudunk juttatni Simet Lászlóval az élen, de a többi artistával is, hogy merjél álmodni, hogy tegyél az álmodért, hogy keresd társakat ennek a megvalósításáért, hogy ne kend a körülményekre.
Pedig az néha milyen egyszerű lenne.
És valósítsd meg a csodát. És akkor legyőzhető a gravitáció, akkor átugorhatsz a kupol egyik oldalából a másikra, és akkor össze tudod kötni a két partot, és át tudod vinni az értékeket, akár a fogad között tartva, az egyik partról a másikra.
Jó államra akasztva.
Például, igen, igen. Csoda ez az épület, Péter. Menjünk egy picit körbe, mert amikor az ember ül a nézőtéren, ugye akkor én azt vettem észre, hogy nagyon-nagyon sokféle effektet próbáljátok a figyelmünket lekötni, miközben azért a dolgok igazából ott történnek, és ugye az az egyik fontos rész, ugye, ahol még mindig van zene, tehát nem azt mondom, hogy élő zene mindig, bár olyan is volt, olyan előadást is láttam.
1971-ben készült ez az épület, sajnos az idő foga már eszegeti, de a számunkra ez a csoda, ez egy olyan zárt tér, amelyikben
kőcirkusz, egyszerre... Kőcirkusz, ezt olvastam, hogy ez milyen ritka dolog egyáltalán
Közép-Európában. Közép-Európában egyáltalán egyetlen, nincs, ugye? Európában is talán 10 működő kőcirkusz van. De képzeljék el a kedves nézők, amikor itt 1400 ember bent ül, az azt jelenti, hogy ez 2800 vonal, amelyiket, hogyha én fölemelem a kezem, akkor ez 2800 vonal az én ujjam hegyére fog szegeződni. Milyen csoda ez? Milyen fókusz
ez? Mindenki
oda néz. És milyen lehetőség, hogy megnyitjuk 1400 embernek a lelkét, mit teszünk bele? Mi az az üzenet, amit oda be tudunk csempészni? És mitől lesz ennek az 1400 embernek a másnapja majd más, szebb? Mitől fog tudni jobban dönteni holnap? Az átkelés után többen jöttek hozzám azzal az üzenettel, írással, gratulációval, hogy megváltozott az életem, nekiszaladok valaminek, amit hónapok óta csak álmodtam róla, hónapok óta csak rakosgattam, és ez az üzenetünk, hogy mezd meg a rózsákat, hogy ásd fel a kertedet, hogy állj
mindenki
neki,
a saját kis határait feszegesse.
Saját álmodat valósítsd meg.
Na jó, sétáljunk egy picikét körbe, ha szabad kérnem, mert ugye amikor kijön onnan egy művész, vagy a legkomolyabb szereplő a bohóc, ugye, akiről tudom, hogy külön nagyon egészen elképesztő, nem csak úgy véleményed van, de hogy mégis az egyik lelkét ugye valahol a cirkuszművészeten nyilván a bohóc, a jól felkészült, kitűnő bohóc testesíti meg. És nyilván van egy perspektívája, amit most mi is láttunk, onnan egyébként egészen más. Tehát most nekem is egy bakancslistás dolog vált valóra, hogy most itt állok, és innen nézek oda, és nem onnan ide.
Nehéz dolgozni ebben a térben, hiszen a színházban megszoktuk, hogy egy irányba frontálisan dolgozunk. Itt 360 fokba kell dolgozni, ráadásul megjelenik a harmadik dimenzió. Fölnézünk a levegőbe. A csodák azok valahol fönt a levegőben történnek. Amikor egy kötéltáncos, egy magas drótos, 8 méter, 10 méter magasságban itt a házon belül átmegy a kötélen, vagy amikor egy légtornászt elemelünk föl a levegőbe, akkor megjelenik a harmadik dimenzió, akkor hátra kell dőlnünk, föl kell emelnünk a fejünket, az ég felé nézünk, már nem látjuk a szemben lévő közönségnek a tapsát, hanem csak a csodát végző artistára koncentrálunk. Ez a tér Közép-Európa csoda csináló tere.
Még egy mondat.
Igen, gyertek közben, mert meg akarom nézni ezt a perspektívát is, hogy így...
Az igen. Ugyan... Így van, hogy van egy pár kőcirkusz még Európában, de ez az egyetlen, amelyik non-stop egész évben üzemel. Tehát ilyen nincs még egy.
Még hozzá, amikor nehéz idők jönnek, akkor úgy üzemel, hogy kitaláljátok, hogy ha drága fűtésszámla, akkor jeges produkció legyen. Azt is láttuk,
egy jó igazgatónak muszáj,
fantáziadús embernek kell lennie.
De ez a dolga. Aha. Akkor, amikor viccből azt mondtam, hogy átszaladok előtted, és letörlöm a vízcseppeket a kötélről, vagy megyek mögötted, és tartom az esernyőt, akkor szimbolikusan azt akartam üzenni, hogy egy intézményvezetőnek, egy producernek az a dolga, hogy a művésznek a válláról levegye ezeket a felelősségeket, hogy ő csak arra tudjon koncentrálni, amit csak ő tud megcsinálni a világon. Megszervezni valamit én is tudok, te is meg tudod. Nekünk az a dolgunk, hogy lehetőséget biztosítsunk, hogy a művész a saját önkifejezését meg tudja valósítani a színpadon, a manésban, a táncparketten, a művészet minden területén.
Ugye érdekes, azt mondtad, hogy 71-ben épült maga ugye az épület, tehát nem annyira fiatal, viszont amikor az előadást figyeli az ember, akkor úgy tűnik, hogy a létező összes új technológia, tehát most nem csak a lézerről beszélek, hanem úgy szinte minden megjelenik, ami nem azt akarom mondani, hogy a szemfényvesztéshez kell, de ahhoz, hogy az embernek tényleg tátva maradjon a szája, minden itt van.
Hát áruljuk el, hogy azért hiányzik a felső gépészet, hiányzik az alsó gépészet. Nem véletlenül álmodunk egy új cirkuszról. Európa vezető intézménye vagyunk, az infrastruktúránk már nem a 21. század követelményeinek megfelelő.
Tehát tudásban a vezető intézmény, ugye? Tehát abban a tekintetben belső mindenki tartalomban.
Belső tartalomban. Belső tartalomban mi vagyunk a legjobbak, ez megkérdőjelezhetetlen. Jó lenne hozzá, hogyha egy olyan ékszerdobozunk lenne, amely tudja a modern technikát egy picit alacsonyabb elmagasságon, de talán a legnagyobb gondunk, hogy az a hátsó infrastruktúra, a próba manézs, az artistáknak a szálláshelye, ugye itt élnek, 6 hónapon keresztül itt élnek az artisták, hozzák a gyereküket magukkal, az nem méltó, hogy a folyosó végére kelljen tusolni járniuk. Előbb-utóbb reméljük, hogy egyszer csak megáll a háború, abban marad a válság, és építhetünk egy szép új cirkuszt magunknak.
És az milyen lenne? Most csak azért is kérdezem, mert nyilván mind a ketten világlátott emberek vagytok, akik gyakorlatilag a világ legmodernebb helyeit láttátok, már a Soleil-tól elkezdve nyilván sok minden más. Milyen lenne ma egy modern kőcirkusz, amely minden igényt kielégít?
Ifjú Simet Lászlónak szép öltözője lenne. Olyan, ahova belefér egy ágy, és le tud pihenni.
Például ez.
Lenne saját tusolója, és lenne saját öltöző.
Tehát ilyen komoly vágyaitok vannak? Óriási.
Lenne alsógépészet, és lenne egy 5 méterrel magasabb kupolánk, és földről is be tudnánk röptetni az artistákat. Ezt a mostani cirkuszunk nem tudja.
Hogy ő még magasabbra mehessen, ugye? Hogy ott lehetőség igen, szerint ez nem elég magas, itt átkelni, ez ugyanúgyan, tehát lehetőség szerint még magasabbra kelljen fölni.
Egyébként ez a cirkusz ez kicsinek számít, tehát ugye az orosz régi szovjet cirkuszok, azok hatalmas hodályok. Ez ahhoz képest kicsi, viszont egy kis ékszerdoboz. Uh-huh, tehát én mindig egy kis ékszerdobozként tekintettem rá.
És hát ráadásul nem csak, hogy ékszerdoboz, hanem mindig másképp van becsomagolva. Akárhányszor járok itt el, itt az Állatkerti úton, elég sűrűn, ugye gyakorlatilag nekem úgy tűnik, hogy hetek, de nyilván hónapok telnek el, mert olyan gyorsan pörögnek az események, hol valami jeges produkciót látok, hol egy mesehősökből összeállított karácsonyi mesét, ugye melyiket a 9 közül, most éppen, ha jól látom, egy jurta ugye foglal helyet a cirkuszot. Ezek hogy jönnek, és miért tartod azt fontosnak, hogy igazából itt ne csak artista produkciók jöjjenek egymás után, mondjuk vezényszóra, hanem hogy ezt egy keretbe, valamifajta történetbe ágyazzátok.
Ez az a felelősség, amiről beszéltem. Több százezer ember fordul meg a Fővárosi Nagycirkuszba. A csoda megnyitja a lelküket. A mi felelősségünk, hogy mi az, amit oda be tudunk csempészni. Most a közép-ázsiai népek, a honfoglaló népek kultúrájából próbálunk valamit magunkkal hozni, a lovas kultúrából.
Tehát, hogy akkor ez egy kulturális küldetés is sok esetben, azon kívül, hogy ez persze nem akármilyen emberi produkciókkal fűszerezzük, hiszen cirkuszról beszélünk végül is.
Kiemelt kultúrstratégiai intézmény vagyunk, felelősségünk. Aha. Ez nem biznisz, ez nem egy show business, ez nem egy üzleti vállalkozás. Nekünk nagyon tudatosan gondolnunk kell arra, hogy az ide bejövő családok mit visznek magukkal haza. Most például a közép-ázsiai népek kultúrájából visznek valamit haza.
És meddig látsz előre? Hány szezon? Hány témakör? Mennyi minden van a fejedben? Tudod majd, hogy 2024-ben, 2025-ben
milyen igen, 2 évre előre kell terveznünk. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a világ legkomolyabb cirkusz versenyeire, fesztiváljaire engem zsűrinek meghívnak. Tehát mindig látom, hogy milyen új számok alakulnak, hol van a világban a legújabb szám. Az egyik felelősségem, hogy a legjobb számokat hozzam el a magyar közönségnek. A másik felelősségem, hogy azok a magyar artisták, akik elkészülnek az új számokkal, azok itt bemutathassák az új számot, és röptessük őket, hogy vigyék őket a világba, ide hozzuk a legjobb menedzsereket, akik aztán őket itt szerződtetik, akik meglátják őket.
Ezért és viszik? Kapós a magyar artista?
Jól állunk. Én hiszem, hogy főleg a nyári szezonban és a karácsonyi időszakban sok magyar artista jó helyen dolgozik. A Soleilban mindig ott van 5-6 artistánk, aki...
És néhány volt kitűnő tornász, ugye?
Abszolút.
nekem is, Supalozó Légtől elkezdve nyilván nagyon-nagyon sokan. Egészen különleges világa van ennek, amikor ennek a Duna átkelésnek a hogy mondjam, valóságossága ott volt karnyújtásnyira, ugye egyébként egy borzasztó időjárás sikerült az előző nap rendelni, de másnapra azért úgy látom, a jó producer azért megoldott, hogy annyira ne legyen vészes, de nem volt barátságos.
Nem.
Előtte hogy zajlik egy ilyen szemtől szembenézés? Az előtte lévő napban hogy néz ki, amikor egymás szemébe néztek, hogy
valljuk be, hogy az előző nap az egy mélypont volt. Nagyon rossz volt
nekem
az idő,
abszolút.
Te hogy érezted?
Hát én az előző napra pukkadtam ki, mondjuk így, amikor is ez a két hónapos feszültség, stressz, amivel járt ez az egész, ez akkor csúcsosodott ki, jött ez a pocsék idő, esett egész nap, és akkor úgy kicsit összezuhantam, mondom, ha ez így marad, akkor baj van. Ugye annyi ember dolgozott ezen. Ez egy olyan fontos esemény.
Körülbelül hány ember dolgozik?
150.
150.
150 ember dolgozott.
Mindenféle tekintetből, a Színházi Olimpia szemszögéből, a cirkusz szemszögéből, Budapest ugye 150 éves szemszögéből, tehát ez mindenféle, akárhogy nézzük, ezt meg kellett csinálni, ez egy borzasztó fontos dolog volt. Ez a felelősség azért úgy egyre jobban nyomott, és természetesen ugye, hogy a Péter is mondta, amikor én oda fölmentem, nekem ott kellett eldöntenem. Tehát ha én ott azt mondom, hogy hát ezt nem lehet biztonságosan megcsinálni, akkor nem csinálom meg.
És ezzel számoltál, mint lehetőséggel? Számolnia kell egy komoly producernek azzal a verzióval, hogy összekészítettük, kitaláltuk, kiszámoltuk, papíron működhet, 150 ember végig csinálja az összes előkészítő munkát, majd jön az egyszer művész, akire mindez ki van hegyezve, és ő azt mondja, hiszen a saját életéről van szó, hogy no.
Na erről beszélek, hogy ez a felelősség, amit senki nem rakott rám, ez magától épült föl rajtam. Ez volt nehéz. Ez volt még nehéz kezelni, hogy nyilván a nyakamat nem akarom kitörni, extrém időben ezt azért csak nem lehet megcsinálni, és mi lesz, ha ilyen lesz a helyzet? Akkor mit csinálok? Mert tényleg a határaimat a maximumig kitoltam, és úgy álltam hozzá, hogy akármi van, ezt megcsinálom. Őrültséget nyilván nem, de mégis meg kellett csinálni.
Igaz, hogy a végén, amikor eljöttél, akkor ott valaki egy egészen más célból odakészített zsákkal várt, amikor azt kérdezted, hogy hullazsákot is hoztatok?
Igen, a darusok hoztak egy fekete zsákot, mert ugye ez a dinamométer, amivel mértük a feszítést, ez egy drága jószág, ez egy drága digitális jószág, akármilyen nagy monstrum, és hozta, hogy letakarja, és akkor kiszedték ki a zsákokat, akkor kicsit úgy meglepődtem, mondom, hullazsákot hoztatok, hát mondom, bele se férek. Ne izgulj, van még.
Köszi, hogyha darabokban kell összeszedni, akkor.
Megérkezett aznap reggel László, és láttam, hogy amikor kiszáll az autóból, már az előző napi mélyponton túl van. Belesz az pillant, látszik a szeme csillogásán.
Miután csak ilyen emberek között mozog, Szilván.
Ahogy neki állt a feladatnak, már túltette magát, és onnantól kezdve elindult fölfelé. És a legszebb pillanat az volt, hogy végigment az összes kavalettis gyereken, 20 fiatal artista képző srác. Előtte már kétszer megtanította nekik, hogy kell húzni a kavalettit. De mindegyikhez fölment az uszályra, mindegyikhez egyenként odament, egyenként megmutatta neki, hogy dőlsz bele, mennyire húzott hátra, melyik szögből fogod meghúzni. Ez két irányból fontos. Egyrészt nekiadott
kavaletti,
amivel oldalirányba, ezek a kis bajszocskák, amivel húzzuk oldalirányba. Az egyik, hogy nyilván ő neki tudnia kell, hogy megnyugodjon, hogy tudja a gyerek, de a másik, hogy átadja a tudást. Tehát az a fajta tudásátadás, az a fajta megszállottság, amit ezek az artistaképzős fiatalok most tanultak Lászlótól, az maga a csoda. És ez az egész artista művészetre jól jellemző, hogy tanuljuk az apánktól, a nagyapánktól, a tanárunktól, és rögtön adjuk át a következő generációnak.
Igen,
ezt a
fajta tudást. Ez egy dinasztikus.
Leginkább műfaj, ezért vagyok hálás Lászlónak, hogy mit tanulhattunk mi ez alatt a projekt alatt tőle.
Amit a Péter említett, hogy megváltozott, tehát a csillogott a szemem, stb. Egy nagyon érdekes...
Tudom, hogy érted el egy éjszaka alatt, de maradjon a te
megmondom,
titkod.
Hogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, magam is meglepődtem, mert ez a két hónap stressz, feszültség, ugye, ami engem azért
nyomott,
dolgozott persze. Rendesen, igen. Kimentem, átmenni, ugye Budára kellett mennem lerakni az egyensúlyozórudakat, és akkor már ott a daru már tolta ki, le volt talpalva, tolta ki a gémet, már ott húzták, vonták a drótkötelet, és abban a pillanatban ez az egész készülődés szakasz, izgulós szakasz véget ért. Tehát egy fejezet lezárult, és Én szerintem nehéz megkérdezni őket, de a versenylovak érezhetik ezt a verseny előtt, amikor már tudja, hogy itt nem sokára futás lesz. Egy ilyen lelki állapotba kerültem. Nyugalom és izgalom, de az a jó leső, az a pozitív izgalom, mikor igen, alakul a dolog, itt a drót, fú, de jó fog ez kinézni. Tehát az abszolút pozitív és várakozó izgalom vette át ezt az előző napi fáradt, agyon hajszolt, ideges, stb. Hangulatot. Érdekes volt nagyon.
Hány helyen kapták fel a világban a fejüket erre a produkcióra? Ugye tudjuk, hogy ez a 10. Színházi Olimpia mondjuk egy nyitó eleme volt.
És ráadásul a cirkuszi világnap.
És a cirkuszi világnap.
Cirkuszi világnapon azt kell tudni, hogy minden utazó cirkusz, minden cirkusz valamivel készül. Uh-huh. Ki a saját magáéra figyel. Uh-huh. De most mindenki Budapestre figyelt. Én Ausztráliától Helsinkiig, Londontól Moszkváig kaptam a folyamatos visszajelzéseket. Több száz visszajelzést kaptunk. Egyrészt előzetesen, hogy ott vagyunk, veletek vagyunk, szurkolunk. Másrészt utána a gratuláció, hogy rátok figyeltünk.
És
ti ezt megcsináltatok.
És irigykedés is van? Édezőjelvény?
Nincs benne irigység. Szerintem ebben a csodálat van és a kollegaritás. Én nem érzem. Konkrétan akik drótosok, hogy ő bennük belül volt-e valamiféle irigység, ezt nem tudom, de hogy általában az artista szakmában itt egy büszke, együtt vagyunk veletek, pozitív, megölelő érzés söpört végig a neten, én ezt éreztem.
A főigazgató úr, akkor sikerült a bakancs listájából valamit úgy tűnik valóra váltani?
Nekem abszolút, igen. Abszolút. Egy nagyon régi, mondom, ez nem volt álom, ez egy gondolat volt, ez egy nagyon szép, egy ilyen fantázia volt, hogy milyen jó lenne a Dunán átmenni. Hát most köszönet Péternek megvalósul.
Köszönet neked, hogy ezt megvalósul.
Kellett rá várni egy pár évtizedet, de csak
nekem is van egy bakancslistás dolgom, de az igazság, kicsit szégyenlős vagyok, úgyhogy ha megengeded, ezt nélküled. Péterrel megbeszélve
próbálom
meg, jó?
Köszönjük szépen,
köszönjük.
Köszönjük, szia.
És akkor mindjárt elmondom, hogy mi is ez. 1, 2, 3. És?
Akkor menjünk.
Menjünk. Na hát akkor következik az egyik nagy bakancslistás dolog. Tehát akkor most
na,
én
most
csak ide fellépek.
Na, most először fellépünk.
Oké.
Okay. Átjövök okay. Ide erre a feledre.
Jó.
És akkor arra kell
látom,
figyelni.
Társaságot kaptunk, jönnek az igazi artisták is.
Hogy körülbelül így lépni. Tehát a nagy lábúj és itt hátul a sarok szélén, egy ilyen enyhe szétnéző pozícióba, egyenes test, válból a kézzel egyensúlyozunk.
Ez innen nézve még keskenyebb, mint amit gondoltam. Igen. Szóval a gerenda se mondanám, hogy nagyon-nagyon széles, a maga 10 centével, de ez az egy centi körülbelül.
Hú, és nagyon fontos, hogy ne át akarj érni, hanem fönnmaradni. Próbálj meg fönnmaradni. Tehát állj meg, és próbálj meg először egy lábon egyensúlyozni, egyenes testtel, úgy a kéz jár, csak.
De jó, hogy itt a kezed.
A derék az aha. Csak akkor járjon, ha muszáj, aha. Először a kéz válból, azaz. És ha jól érzed, akkor egy lépés, nem kell ilyen hosszúkat lépni.
Ja, kicsiket? Aha.
Igen. Ez az.
Fú, azt a mindenit.
Csak így simán a lábad elé lépsz, rövidet. Nagyon jó, nagyon jó. Kimondottan érzed.
Igen, azt mondom?
Igen.
Jaj. Pedig rég nem volt már teszt alatt az egyensúly érzéke, megmondom őszintén, meg merre mondani a napját, mikor álltam a gerendán utoljára.
Kicsit hosszúkat lépsz, tehát aha. Nem kell annyira
előre. Csak ilyen picikéket.
Épp, hogy a lábad elé.
Igen, biztos ott van az emberben, amit mondasz a reflex, hogy csak érjek már egyszer át.
Mindenki át akar érni,
túlpartra.
Fönn kell maradni.
Úristen, a Dunán azért az nagyon hosszú út volt, több mint 300 méter, ugye? Jól
hát
emlékszem.
280 pontosan, de hát aha. Igen, eltartott több mint 20 percig.
Igen.
És nem sokat álltam meg.
Közben. És középen, amikor letérdeltél, és kvázi meghajoltál a közönségnek, ez hol jutott az eszedbe, hogy ezt a őrült
hát gesztus? Ez egy ilyen standard kompliment, ugye hát üdvözölni kell a közönséget.
Mindjárt ott vagyok a túlparton.
Rossz időbe kijött.
Tadam!
Bravo.
Nagyon nehéz. Na most...
Vissza.
Oké. Na most még egy visszaút.
Így kóstolgasd. Próbálj meg egy helyben megállni, egy lábon, és csak úgy kóstolgasd.
És amit mondtál, ugye, hogy nincs ott egy támaszték, hogy nincs hát ott egy nincs. Védelem, nincs ott semmi, amire most
a
én ugye...
Nem sétál senki, nem vetted kinyújtott
kézzel. Hozzá kapok, ugye, félve itt a kezedhez, hogy megkapaszkodjak benne. Na most az, hogy az ember itt egy kerekű biciklin oda-vissza ezek után, hát el sem tudom képzelni.
Hát lehet, hogy pár hónap múlva már el tudom.
Kérlek, most te jössz, jó?
Én megvárlak. Ó, nekem is kell menni?
Hát gondoltam, hogy megmutatnád, hogy csinálják a profik, ugye?
Ja.
Én itt foglak várni, jó? Ezen az oldalon.
Nagy blama, ha nem érek át.
Na? Ja, hát mondjuk utcai cipőben az kicsit más.
Hát ott, tehát a testet megpróbálom egyenesen tartani,
aha,
és a kéz,
csak
a kéz
kezed
jár.
Aha.
Igen, igen. A derék az csak akkor megy, hogyha nagyon muszáj, ha a kéz nem elég.
Arrébb lépek. Ó, és a világhírű artistával egy dobogón. Hogy hívják ezt, mindig elfelejtem.
Pidesta.
Pidesta.
Pidesta, igen.
Kedves Laci, nagyon szépen köszönöm ezt az élményt. Tényleg valóra vált egy álom, hogy a nagyon világ szívesen egyik leghíresebb artistájával itt egy pidesztán állhatok, és kipróbálhatom a kötéltáncot.
Köszönöm szépen, én pedig most már tudom, hogy van egy potenciális partnerem, ha kell, esetleg szükség lesz rá.
Hát megmondom őszintén, én azt tanultam meg, amit eddig is gondoltam, hogy a műfajokat nem lehet összekeverni, a gerenda az nem kötél. Ez egy egészen más dolog, amit óriási tisztelettel nézek. Talán nagyon még nagyobban, mint eddig bármikor.
Szívből
köszönöm. És nektek meg köszönöm, hogy velünk tartottatok itt a Csisztus Podcastban, mert ahogy eddig is mindig tudjátok, itt a Csisztus Channel-en, meg persze ugye a TV2 család csatornáin, vagy a podcast felületeken is olyan vendégekkel találkozhatok, és oly módon, akik nem jönnek máshol szembe. Sziasztok! A műsor támogatói a Victoria Varga, a Primus Labor, a Komplett Optika és a Lenovo hivatalos platina szintű viszonteladója a notebookstore.hu.